Feledi Botond külpolitikai elemző, az Inforádió Aréna című műsorának vendége, mely ezúttal is telefonon készül a koronavírus járvány miatt, a személyes kontaktusok ritkítása miatt. A műsort egyébként meghallgathatják az infostart.hu hírportálon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is. Voltak-e, vannak-e külső geopolitikai tényezői az európai járványnak, vagy egyáltalán ennek a koronavírus járványnak, hogy itt a kontinensen, az Unióban ezt hogy kezelték, hogy kezelik?
Egészen érdekes epizódokat látunk Brüsszelben zajlani. Legutóbb, éppen az elmúlt napokban óriási visszavart, hogy az Európai Külügyi Szolgálat frissen kiadott dezinformációs jelentésében Oroszországot és Kínát újra nevesítették. Ám mielőtt még a jelentés kikerült volna, az Európai Unió mellé rendelt kínai képviselet tiltakozott minden létező informális csatornán a név nélkül nyilatkozó diplomaták szerint a szövegezés ellen. Tehát egyszerűen összecsaptak a hullámok az Unió és Kína között egy újabb etapban. Jelenleg éppen azon vitatkoztak, hogy mit mondhat az Unió arról, hogy mennyire történik dezinformáció hivatalos kínai csatornákon. Azt látjuk, hogy a kínai hivatalos például Twitter üzenetek száma áprilisra meg négyszereződött tavaly évvégéhez képest, és nem ritkán abszolút ismert dezinformációs, konspirációs oldalaknak a narratíváit támogatják ezekkel az üzenetekkel, elképesztő erős kritikákat fogalmaznak meg az Unióval szemben, és szítják azokat a belső feszültségeket, amelyeket egyébként javarészt magunknak köszönhetünk, de ebbe harmadik országot, Oroszország, Kína kifejezetten nagy élvezettel szórják a további sót.
Kik írják ezeket az üzeneteket, és hol jelennek meg? Említette a Twittert, de ott valaki van mögötte, nem?
Így van, ezek abszolút azonosíthatóak, tehát ez meg is tekinthető a különböző kutatásokban, most már európai sajtó is elkezdte ezt feldolgozni. Itt érdekes módon tipikusan nagy tettségek dolgoznak, tehát egyszerűen azt látni, hogy felhatalmazták a kínai nagykövetségeket egy sokkal, mondjuk úgy, hogy asszertívabb, helyenként agresszívabb kommunikációra, és ennek a eredménye a megemelkedett üzenetszám. Ha jól emlékszem, akkor nagyjából egy olyan számot hoztak ki, hogy havonta körülbelül 17 ezer üzenetre nőtt az a mennyiség, amit csak Twitteren hoztanak meg. Magyarországon kívül azért a Twitter különösen diplomáciában, nemzetközi kapcsolatokban, nemzetközi újságírásban az egyik, hanem a legfontosabb területnek számít.
Ugyan Oroszországot és Kínát említetted, de azért a járvány elején Donald Trump is ide szúrt egyet Európának, és azt mondta, ha nem is konkrétan, hogy ez egy európai járvány, de semmiképpen sem egy amerikai, hanem egy külföldi, és ő is úgy fogalmazott, legalábbis az amerikai elnök, hogy ez az Egyesült Államokat akár el is kerülheti, de amikor ez nem történt meg, akkor szinte az első intézkedései között volt az, hogy lezárta az Európából az útvonalakat, legalábbis ami a repülőgép járatokat illeti.
Diplomáciailag az egy rettentő udvariatlan lépés volt, mert elmulasztották érdemben előzetesen tájékoztatni az uniós partnert erről a döntéstől. Trump elnök kezdeti kampány, vagy kezdeti stratégiája láthatóan elég adhok volt. Ez a napi sajtótájékoztatókkal a mai napig egy elég színes utat követ. Ettől függetlenül azért kezd kirajzolódni egy látható és éles különbség Boris Johnson, Donald Trump és mondjuk Angela Merkel által követett kommunikációs stílus és a koronavírussal szembeni fellépés stratégiájában. Valahol itt végre Merkel számára ugye megtérülni látszik a saját stílusa, tehát amit eddig Trump bele tudott kötni, az most ez a nyugodt, higgadt, kicsit bürokrata stílus egy kifizetődő megközelítésé vált, és Boris Johnson, aki meg személyesen elkapta a betegséget, és ma délután fogja éppen tartani az első kobraülését személyesen, amiből egyébként az első négyet elmulasztott a sorozatban márciustól kezdődően, tehát egyikre sem ment el maga, hanem a helyetteseit küldte. Tehát azért itt látszik az, hogy bizonyos államfői kvalitások, hozzáállás, attitűd az itt most kijön és számít. Tehát látni, hogy ezek most emberéleteket jelenthetnek.
Egyébként a válságot követően megváltozhat az Európai Unió, illetve az európai országoknak egyenként a különböző kapcsolatai a harmadik országokkal, legyen az az Egyesült Államok, Oroszország vagy Kína. Hát ugye itt Magyarországon nap mint nap hír a kínai-magyar légifolyosó, millió számra érkeznek különböző eszközök is Európában, Magyarországra, Kínából, de sok más európai országba is. Ezek a kapcsolatok mennyire változhatnak meg a következő hónapokban, években, és kerülhetnek előtérbe?
A maszk diplomácia mögött azért itt egészen más feszültségek rajzolódnak ki. Még a brit titkosszolgálat vezetője is, egyébként ezt is kinevezés, egyértelműen azt fogalmazta, hogy a kínai, európai kínai brit kapcsolatokat a nulláról kell újra gondolni, hiszen eddig túlságosan nyitottan viselkedtünk, nem láttuk el a kellő reciprocitást. És ez látszik azokban a döntésekben is, amelyek a nyugat-európai tagállamokban egyértelműen olyan jogi döntéseket hoztak, hogy a harmadik országokból, és mondjuk Kínából érkező kritikus infrastruktúrával történő befektetéseket a jelenlegi mégis sokkal szigorúbban tudják ellenőrizni, tehát meg tudják akadályozni a felvásárlásokat, fúziókat, akvizíciókat. Ilyen szempontból tehát beindult egy védekezési reflex, az európai immunrendszerben láthatók jelek, amelyek azt mutatják, hogy az a verseny, ami eddig is zajlott és teljesen nyilvánvaló volt a világ különböző geopolitikai régiói között, ott talán most Európa egy kicsit magához tud térni. Tehát erre szükség is lenne. Nem azért, mert bárki itt örök ellenség lenne, csak egyszerűen az az eszközrendszer, amivel eddig Európa, az európai geopolitikai küzdelemben, az nem volt napra kész, nem volt a korszakhoz méltó. Tehát ebben egyszerűen muszáj fejlődni, és erre úgy tűnik, hogy egyes tekintetben a válság lehet, hogy jó inkubátorként szolgál.
Magyarországon viszont más mondanak. Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott az egyik rádióinterjújában, hogy a türkmén tanács, illetve Kína segít, az Európai Unió Brüsszel meg nem.
Hát ezt azt hiszem, hogy már otthon is érte azért jó pár szakmai kritika a politikai kommunikáción kívül is, tehát alapvetően azért az egy torzítás, hiszen az Európai Unió rendelkezésre bocsátott anyagi eszközöket, gazdasági érinkítő csomagot fogad el, az Unió azzal segít, amivel a tagállamok megint csak engedik. Amennyiben az Uniónak csak gazdasági eszközei maradnak, mert az egészségügyben másban nem hatalmaznák fel, akkor lehet mondani azt, hogy az Unió csak pénzzel segít, de azt hiszem, hogy ha ezt összeszámoljuk, és erre vannak bőven adatsorok, akkor ez sokkal, sokkal többet jelent unió szinten, mint amit az előbb említett szervek vagy országok nyújtanak. Ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogy az egész orvosdelegációs diplomácia, maszk diplomácia helyenként akár az elhárításoknak is feladatot adhat. Itt például Olaszországban már voltak pont eset, amikor kiderült, hogy az Oroszországból érkező delegációban bizony nem csak orvosok voltak, hanem nagyon kíváncsi más emberek is. Tehát ilyen szempontból nincs új nap alatt, Európa magára számíthat, a kínaiak nem fogják az európai érdeket helyettünk figyelembe venni, ahogy az amerikaiak és az oroszok sem. Tehát ezt egyszerűen meg kell tanulni, hogy nincs altruizmus a világpolitikában, és itt bizony ébernek kell lenni akkor, hogyha Európa nem hogy megőrizni akarja a pozícióját, hanem radikálisan veszíteni belőle. Tehát még az, hogy megőrizzük a jelenlegi pozíciót is, sokkal több erőfeszítés kell. Afrikában óriási légüres tér nyílik, vákum nyílik, majd azzal, ahogy a gazdasági válságot végig söpri a kontinens. Kérdés, hogy itt Kína lesz-e az, aki asszertív, vagy pedig Európa vissza tud nyerni pozíciókat. Tehát rengeteg helyen kell majd figyelni, sőt azt mondanám, hogy már most kellene figyelni. És itt egy picit az is kérdés lesz, hogy részben az európai szintű vezetésnek, részben a tagállami vezetéseknek, politikai elitnek lesz-e ereje arra, hogy ide fókuszáljon, és a jövőbe való befektetéseket is párhuzamosan elkezdje a tűzoltással.
Ha már a jövőbe való befektetést említette, illetve korábban még a kibertér erősödését, Magyarországon és szinte mindenütt Európában átálltak az elmúlt időszakban a digitális vagy távoktatásra. Készül-e bármilyen tervel az Európai Bizottság arra vonatkozóan, hogy európai digitális kiszolgáltatottságát csökkentse? Ugye itt a járvány is egyértelművé tette, hogy nagyon sok európai kénytelen amerikai szoftvereket használni. Itt ugye a Google, a Teams, a Facebook előtérbe került, és jó részt kínai, távol-keleti, amerikai hardvereken dolgozunk itt Európában. Nincsen semmi, idézőjelbe, hazai ezen a téren.
De az Európai Unió nem épített gyárat helyettünk, de az egész biztosan a következő hosszú távú 7 éves pénzügyi kerettervnek az egyik alapvető szándéka, hogy támogassa az ilyen típusú technikai innovációt, és segítse azt is, hogy ezek a cégek összefogjanak, vagy olyan tudási pénzeket kaphassanak, amelyek a világ élvonalába emelik őket. Ebben biztos, hogy a mostani támogatáspolitikai felülvizsgálat is top, tehát az, hogy az állami támogatásokat kvázi bár követi, de nem vizsgálja felül az Európai Unió a válság időszakában, segíthet abban, hogy ezzel a precedenssel esetleg a tech-szektort megsegítsék majd később. Ugyanúgy számít az, hogy a tagállamok is felismerik ezeket a kiszolgáltatottságokat, hiszen most mindenki tényleg a teljes telekonferencia szektorban kénytelen kiszolgáltatni magát harmadik országbeli szoftvereknek, és ezeknek a sérülékenységéről hetente többször kapunk frissítést, hogy milyen szinten futnak át kínai szervereken, amerikai szoftverek és vice versa. Tehát az igény az itt van, az Európai Kiberbiztonsági Szervezetben, az ICSO-ban ott ülnek a legnagyobb európai gyártók, tehát igény van arra, hogy az Európai Bizottságot segítség ebben, és az Európai Bizottságban is megvan ez a szándék, ugye az úgynevezett kiberbiztonsági jogalkotási csomag az egyébként évekkel korábban elindult, és a maga módján halad. Ehhez nyilván kell az állam és kormányfők folyamatos, és az Európai Tanácsokon megerősített támogatása, és a bizottságnak a további felhatalmazása abban, hogy segítsék az európai kibertérvédelmét.
Ezek az európai tech-cégek egyébként önállóan nem tudnak megerősödni, mint például számtalan példát tudnék mondani Amerikára vonatkozóan?
Hát erről több tonnányi elemzés van, hogy miért nem, de a végeredményben látjuk, hogy nem. Tehát lehet azt mondani, hogy de meg tudnak, de a végeredményben nem sikerült nekik. Egyszerűen az európai finanszírozási modellek, a piac természetéből fakadó különbség, a teljes adatbiztonsági policy, ami különbözik a két országban, Európában és Amerikában, ezek mind-mind együtt okozzák azt, hogy végeredményben nem sikerül, ahogy egyébként ebben megint csak a tagállami lezárások, kritikus infrastruktúrák nemzeti kezelése egy olyan hatást jelent, ami az USA-ban viszont nincsen meg az Egyesült Államokon belül. Tehát amíg ezeken valahogy nem tudunk keresztül lépni, most azt is mondhatnám, hogy az AI fejlesztésben egyszerűen rendelkezésre kell tudni állni ennek a több százmillió európainak az adottának, amivel tudjuk táplálni a gépi tanulás mesterséges intelligenciát. Ezzel még az USA is le van maradva Kína mögött, hiszen ott egy milliárd ember termelhet adatot. Nálunk ezek nincsenek meg. Tehát vannak olyan részek, ahol nagyon-nagyon lassan vagy egyáltalán nem haladtunk, és ezekben újabb felkiáltó jelek kerültek most Európa fölé, hogy tegyük meg a lépéseket. Tehát az semmi garancia nincsen, hogy ezt meg is hallgatják.
Egyébként ebben a válságban megerősödhetnek, vagy gyengülhetnek adott esetben ezek az amerikai tech cégek. Az Amazon például, ha minden igaz, akkor ki is vonult Franciaországból.
Amazon bezárta a jelenlegi szolgáltatásait Franciaországban, mert a Macron féle egészségügyi szervek azt mondták, hogy nem biztonságos, vagy nem igazoltan biztonságos a dolgozók védelme. Úgyhogy ez egy szakszervezeti sikerként, a kormánynak meg egy diplomáciai feladványként szerepel most a napirendjén, pont akkor, amikor egyébként az Amazon rengeteg házhozszállítást végez a karantén időszaka alatt. Tény, hogy Európában, tagállamokban, Ausztriában is láttuk a küzdelmet, az Amazonnal szemben bírósági szinteken Németország azon kevés országok egyike, aki a Google Maps-en nem szerepel. Tehát ezek a küzdelmek szintén politikus nemzeti szinten maradtak. Macronnak volt néhány indítványa arról, hogy hogyan lehetne legalább az adóztatást elérni és behajtani ezeken a cégeken, hogy nem mossák keresztül egyébként uniós tagállamokon, Írországon vagy éppen Hollandián keresztül.
Egyébként ilyenkor nem indul a járás Franciaország ellen? Mert most így belegondoltam, hogyha mi történne, hogyha ez Magyarországon következett volna be, hogy egy nagy amerikai multit kvázi kiszorítanak az országból.
Hát a közegészségügy és a nemzeti biztonság, a nemzetbiztonsági érdek azok mindig a kivételek közé tartoznak. Tehát ha ezt meg tudja indokolni egy tagállam, akkor gond nélkül megtehető, és azt hiszem, hogy pont most a koronavírus idején ez tulajdonképpen jogilag is egy tartható pozíció, tehát eljárásra itt nem számíthatnak. Más kérdés, hogy az Egyesült Államokkal el lehet erről majd beszélgetni, ahogy lehetőség is az egyben, és egy kérdés, hogy hosszú távon hogyan lehet egyébként az európai cégeknek teret adni akkor, amikor már léteznek ezek az óriások a világpiacon. Tehát az is a legnehezebb feladvány Amazontól, Facebookig, Apple-től, Google-ig, hogy egyszerűen a lemaradásunk itt egy olyan kritikus tömegből való lemaradást jelent, amit persze nem egyszer behozni, ez nem egy lineáris görbe, hanem gyakorlatilag egy következő NIST területet kell találni. És ha is azt a beszélgetést, hogy most már nem az 5G, hanem a 6G és a további lépések lesznek, azok az érdekes dolgok, amiben most kell megtenni a stratégiai befektetést, hogy az már például ne legyen kínai és amerikai kezekben.
Párizsról ugorjunk át Berlinbe, hogyha lehet így fogalmazni, akkor mégiscsak ott van az Európai Unió szívcsakrája, és Németország lesz július 1-től az Európai Unió soros elnöke is. Elég sok feladatot a nyakukba kapnak, ugye a második fél év általában rövidebb szokott lenni a nyári szünet miatt. Mikkel kell megküzdenie most Angela Merkelnek? Ugye itt van a 2021-től hatályos 7 éves keretköltségvetés, amivel még sehol nem állnak.
Így van, és most nagyon úgy tűnik, hogy a tárgyalások is belassultak. A január-februárban Charles Michel próbálkozott egy-két gordiuszi csomó átvágáshoz, ezek nem sikerültek, és azóta nem nagyon látni újabb kísérleteket. Érdekesen alakul az, hogy nominálisan akár megduplázódhat ez a költségvetés 1%-ról az európai GNI 2%-ára nagyságrendben, ám ezek nem biztos, hogy effektív költések lesznek, lehet, hogy kötelezettségvállalások és más olyan keretek, amelyek nem közvetlenül az uniós intézményeken keresztül fognak folyni. Azt is láttuk, hogy ha ez a tárgyalás nem sikerül, bármiért is a tagállamok azt mondják, hogy megvárják a koronavírus hatás jobb megvizsgálhatóságát, akkor az is elképzelhető, hogy mondjuk 2022-ben a 21-es költségvetéssel fusson tovább az Európai Unió, erre minden mechanizmus adott.
Tehát magyarul ez a most futó 7 éves költségvetés meghosszabbodik egy évvel, és az új MFF az csak 22-ben kezdődik?
Hát van ilyen vészforgatókönyv is, így van, hogy ez így essen. Kérdés, hogy mennyi politikai alkú szükség meg tudják hozni a szükséges intézkedéseket, és ugye ebben az alapelv az, hogy nothing is agreed, until everything is agreed. Tehát amíg mindenben nem egyeztünk meg, addig semmiben nem egyeztünk meg. Tehát ez az egyik legnehezebb feladványa 7 évente az európai tagállamoknak, és ez most egy különösen kritikus időszakot érint. Amikor egyszerre kéne kezelni a kiberbiztonságtól a európai élelmiszerbiztonságon át nagyon sok mindent, és közben a politikai hezület sem csökkent, tehát összehasonlítva a korábbi 7 éves keretirányelv tárgyalásainak időszakával, azóta a politikai polarizáció sokkal inkább nőtt. Tehát egy ilyen környezetben kellene ezt megoldani, ezért aztán el is készülnek a vészforgatókönyvek. Ugyanúgy, hogy a Brexit kapcsán is elkezdték kidolgozni a no deal megállapodásnak a további részleteit, tehát további több mint különböző speciális piaci területen kezdett el a bizottság vizsgálódni, hogy mi történik akkor, hogyha adott esetben Nagy-Britannia szerződés nélkül esik ki az unióban az év végén.
Mindjárt visszatérünk erre is, de térjünk vissza egy félfordulattal az MFF-hez, tehát a 7 éves keretköltségvetéshez. Ugye fél évvel ezelőtt Ursula von der Leyen is célul tűzte ki a Green Deal-t, tehát hogy ebbe az új büdzsében kiemelt hangsúlyt kap majd a klímavédelem, a klímacélok, illetve még 2015 után a migráció is hangsúlyosan szerepelt. Ezeket felülírhatja a koronavírus járvány, illetve az egészségügyi feladatok, a gazdasági válságkezelése?
A gazdasági válságot nem lehet csak pénzzel kezelni, tehát azt el kell dönteni, hogy abban a stratégiában, ahogy majd megpróbálunk kijönni ebből a hullámvölgyből, melyik irányt választjuk a völgyben felfelé. És hogy a Green Dealnek és alapvetően a klímaváltozás elleni küzdelemnek még fontos szerepe lesz. Ugye ezek úgy is mondhatjuk, hogy olyan piaci területeket nyithatnak meg az unió előtt, ahol még van esélye a mélyvegyét letenni. Tehát ugye az európai napelem vagy szélerőmű gyártásnak voltak nagyon jó sikerei globálisan is, tehát itt van értelme olyan befektetéseket elvégezni, amiben még lehet Európa világszinten is piacvezető. Úgyhogy éppen ezért ezek nagyon fontos kérdések. Ezeket támogatni kutatásokkal és minden mással. Tehát ilyen szinten rengeteg szakpolicy politikai döntés vár arra, hogy ezek a gazdasági támogatások azért pontosan hogy kerülnek szétosztásra. Ez a csata látszik az Egyesült Államokban is, tehát az első 2 trilliós csomagot szintén ugyan elfogadták, de azért a szétosztása körül elképesztő veszekedés várható, ami a nagyvállalatokat érinti, és ugyanígy Európában is azért minden nemzeti csomag és a nem sokára elfogadott európai csomag is ezeket a nagyon érzékeny kérdéseket fogja érinteni, hiszen nyilván minden tagállamnak megvan a maga területe, amiben esetleg van olyan iparági szereplője, akik szeretne tolni, szeretne támogatni, szeretne lobbizni. És hát ezeket megint csak össze kell tudni éleszteni. Ezzel veszett,
ez az európai csomag lehet egy új Marshall segély, mint ahogy fogalmazott David Sassoli, az Európai Parlament olasz nemzetiségű elnöke?
Hát a cél az az lenne, bár a Marshall segély ugye az kívülről érkezett, itt pedig most magunkra számítunk, tehát azért ez egy fontos különbség, hogy, hogy itt az európai pénznyomdák indulnak el, az Európai Központi Bank Euróban fogja ezt kinyomtatni. Tehát ilyen szinten ez egy geopolitikai különbség, ahogy abban is, hogy, hogy azért Európának megint kérdés, hogy a nem eurót használó tagállamai vajon itt politikai értelemben, vagy esetleg konkrétan számszerűen is szenvednek-e hátrányt. Itt a német a lengyel pénzügyminisztérium nagyon keményen küzd már hetek óta látványosan, hogy ez a különbség ne látszódjon az euró-nem euró tagállamok között, és ebben azt hiszem, hogy a visegrádi országoknak, ugye Szlovákiát leszámítva, bőven vannak közös érdekeit.
Boris Johnson részben határozottságának köszönhetően is nyerte meg a decemberi választást, és a feszes menetrendet ígért erre az évre vonatkozóan, hogy júniusig mindenféleképpen körvonalazódni kellene valamifajta megállapodásnak, és december 31-éig, 2020-ban le kell zárni a tárgyalásokat, és 21-ben már rendezetten de jure is elhagyhatják az Európai Uniót. Van erre most esély, vagy a járvány ezt is felülírja?
Egyelőre nem mozdultak el az álláspontok nagyon érdekes módon. Tehát a lehetősége meg lett volna most Boris Johnsonnak, hogy a járvány hevében esetleg kérem egy hosszabbítást. Most mégis az látszik, hogy a saját kormányzati emberei, amikor erről a napokban kérdezték őket, akkor azt mondták, hogy nem változott a kormány pozíciója. Ugyanakkor nyilván az egy kérdés, hogyha nem sikerül megállapodni, tehát ezt a kockázatot vállalják, akkor az egy amúgy is nagyon kritikus gazdasági pozícióban, amit a koronavírus okoz, mit fog tenni a brit gazdasággal, tehát nem egy újabb lövés lesz a lábba, és ezt a politikai kockázatot akarják-e vállalni. Vagy pedig éppen azt gondolják, hogy talán egyben letudható, és majd a koronavírusra lehet fogni azt, hogy amúgy is válság van, és végül is a választó megpróbálhat különbséget tenni, hogy milyen okból nincs munkahelye, és majd ezt a konzervatív párt más fog válaszolni erre.
De ha ezt a változatot választják, akkor 2021-re is még azért be kell fizetni az Európai Uniós közös büdzsébe, nem? Tehát ez a kockázata megvan, nem?
A kockázat, már hogyha bent maradnának és meghosszabbítanák a tárgyalási időszakot, ugye ezt ha jól emlékszem, akkor nem csak egy, hanem akár két évvel is meghosszabbíthatnák közös döntés eredményeképpen, akkor az nyilván azt jelenti, hogy tagjai maradnak az uniónak, még akkor is, ha az intézményi munkában nem vesznek részt, tehát ilyen szempontból bizonyos befizetéseket meg kell tenniük, így van. Tehát ez meg egy másik nehezen kommunikálható rész a Johnson kormány számára, aki eddig pont az ellenkező kupacra építette fel a kredibilitását.
Mikor dőlhet ez el? Nyár elejéig, vagy az év végéig van idő erre?
Különleges időket élünk, tehát nem merem azt mondani, hogy a lefektetett határidőkön belül ez meg fog oldódni és kiderül, tehát lehet, hogy itt június után is lesz még olyan politikai krízis. Képzeljük el, ha mondjuk jön össze egy második hulláma a koronának, akkor azért el tudom azt képzelni, hogy mondjuk meg tudnak egyezni valamilyen nagyon speciális formátumban arról, hogy mégis tartják a határidőt.
Feledi Botond külpolitikai elemző volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. A koronavírus járvány miatt lecsökkentett személyes kontaktusok száma miatt ezúttal telefonon. Köszönöm a beszélgetést és hogy rendelkezésünkre állt egyébként Brüsszelből. A műsor meghallgatható az infostart.hu hírportálon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is, elkészítésében pedig Módos Márton főszerkesztő, valamint Szécsi Ágnes vettek részt. Németh Zoltánt hallották viszont hallásra.